Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 226. számú dicséretünk, minden versét énekelve, 226. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, a fejezet elejétől a 11. verssel bezáródó íge szakaszig. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb íge szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végre megéhezett. És hozzá menvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Jézus pedig felelvén ezt mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Istennek szájából származik. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus így válaszolt neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mind ezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus ezt válaszolta, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. És ekkor elhagyta őt az ördög. És ímé angyalok jöttek hozzá, és szolgálnak néki. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Drága mennyei, édesatyánk a Krisztus Jézusért, olyan jó nekünk tudni szent ígédből, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy benned élve örülünk és szenvedünk. Hogy ismered fájdalmainkat és könnyeinket, hitünket és kétkedéseinket. Hogy egészen ismersz minket, sorsunkkal, szeretteinkkel együtt. Köszönjük oltalmadat, gondviselésedet és erődet. Hálásak vagyunk a világosságért, amit Jézusunk hozott te világra, hogy a hazugság és gonoszság, a butaság és irgalmatlanság sötétje be ne takarjon mindent. Köszönjük Istenünk, hogy adtad a te ígédet, hogy vezess, taníts, segíts, bátoríts, formálj és vigasztalj. Különösen is kérjük most a te vigasztaló lelked áradását, a közöttünk lévő gyászoló család tagjaira. Amikor mi szív szerint egy drága kedvesünkre, a te gyermekedre, leányodra emlékezünk. Eléd hozzuk, Urunk, önmagunkat, és azt kérjük egyen-egyenként tőled, hogy add a te áldásodat a mi életünkre. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgattál bennünket a mi Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 155. számú dicséretünket énekeljük. 155. számú dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, az előbb olvasott ige szakasz utolsó 11. versét újólag. És ekkor elhagyta őt az ördög, és ímé angyalok jöttek hozzá, és szolgálnak néki. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a most olvasott ige a Biblia olvasó, református Biblia olvasó kalauzunk szerint a mai napra rendelt újszövetségi igénk. Ez az ige szakasz valami olyanról beszél, amely mindannyiunk sorsa is, és ez a kísértés, a megkísértetés, ez mindannyiunk sorsa. Az elhangolódott érzékszerveink okán, mert sajnos az érzékszerveink elhangolódtak. Nos, ezeknek okán mindnyájan kísérthetők vagyunk. Bukásra készen. És nincs kivétel. Illúzió azt hinni, hogy van kivétel. Az érzékszerveink elhangolódtak, mindnyájan kísérthetők vagyunk, bukásra készen, kivétel nélkül. Ketten ezt tökéletesen tudják. A Teremtő Atya, és a kísértő. Ők ketten ezt tökéletesen tudják. Mi talán védekezünk ezen állítás ellen, hogy mindnyájan kísérthetők vagyunk, bukásra készen. Talán védekezünk ellene, talán azt gondoljuk, és meg is fogalmazzuk, hogy én alapvetően egy tisztességes, rendes ember vagyok. Én tudok ellent állni a kísértéseknek, engem nem lehet csak úgy elbuktatni. Ez rám valószínűleg így nem igaz. Ez talán kissé túl erős megfogalmazás. Talán van olyan is köztünk, aki azt mondja csendben magába, hogy na és? Hát ilyen az ember. Elbuktatható. El is bukik. Ilyen az ember. Ilyenek vagyunk. Tudomásul kell venni. Megkísérthető vagyok, és elbuktatható vagyok. Kísértetem, és el is bukok. Ilyen az ember. Együtt kell ezzel élni. És talán olyan is van, aki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ez a dolog engem különösebben nem izgat. Én ezzel nem foglalkozom. Nekem ez nem téma. Kedves testvérek, az emberiség életének igazi nagy kérdései, gondjai és bajai, azok nem egészségügyiek még akkor sem, hogyha régi betegségek támadják újra az emberiséget, még olyan kultúrkörökben is, mint Európa, és új betegségek támadják az emberiséget, mégsem ez a mi legnagyobb bajunk. Nem is gazdasági a mi legnagyobb bajunk, még ha most az egész világot szorítja egy roppant nehéz gazdasági helyzet. Nem is politikai az igazi bajunk, annak a forrása sem, hiszen a politika régen elfordult attól, amiért eredetileg volt. Ugye a politika a poliszért van, a városért van, réges-régen nem azért van politika, hanem a pénzügyi körök kiszolgálásáért van a politika. Réges-régen. A legkevésbé vagyunk érdekesek mi a politika számára. Az emberiségnek nem is a környezeti problémák a legnagyobb gondjai, holott szennyezzük a vizet, a földet, a levegőt, egy szóval az életünk terét szép lassan. Tönkretesszük, illetve engedjük tönkretenni másoknak. Kedves testvérek, az emberiség életének az igazi nagy kérdése, nagy gondjai és bajai egy közös szellemi gyökérből származnak. Abból erednek és abból nőnek ki. Mindaz, amit én most csak érintőlegesen felsoroltam, mind abból jön. És ez a kísértésnek engedő ember bűne. Az emberiség igazi nagy alapproblémája a bűn. Minden ebből származik, testvérek. Nincs, nem tudtok az ember élet, a társadalmi élet, az egyéni élet olyan nyomorúságát, amelyiknek az ős gyökerénél ne a bűn lenne. Nincs kivétel. De hát erről nem beszélünk. Kissé finomítva erkölcsi kérdésekről szoktunk beszélni. Azt meg szokták említeni, hogy hát az emberiség nagy problémája az, hogy erkölcsileg csúszik lefelé. De mit jelent ez? Hát mi van az erkölcstelenség mögött? Nyilvánvalóan bűnök vannak. Testvérek, az emberiség legnagyobb gondja szellemi eredetű gond. És ez a bűn. Ez az alapprobléma. Ez minden baj forrása. Ebből keletkezik minden. Ebből támad a sötétség, a hazugság. Ebből születik a világ félrevezetése. Ebből születik a kárhozatba való ringatása az emberiségnek. Minden társadalmi baj, és minden egyéni baj, minden válás, házasságtörés, rablás, gyilkosság, erőszak, nem győzném sorolni, mindnek a mélyén egy komoly, nagy szellemi bűn van, a bűn. A bűn van. A bűnök következményeit megpróbálják kezelni, teljesen sikertelenül. Nem tudják megoldani a politika nagy kérdéseit, a gazdaság nagy kérdéseit, az egészségügy nagy kérdéseit, az oktatásügy nagy kérdéseit. Semmit nem tudnak megoldani. A jelenséget próbálják kezelni teljesen sikertelenül, de a mélyére, az okig, a gyökérig nem mennek el. Márpedig mindennek a legmélyén a bűn kérdése van. Ezért élünk iszonyatos zűrzavarban, testvérek. Mert a bűn mögött egy hatalom áll, a sátán hatalma,
És annak az a neve, hogy diaballon, szétdobó, szétdobáló. Iszonyatos összevisszaságba élünk. A fejünk, a lelkünk, az életünk, körülöttünk, bennünk összezavarodva dolgozik a diabolos, a mindent összekeverő, összezavaró. Kedves testvérek, az emberiség igazi nagy kérdése éppen ezért az, hogy hogyan lehetne kiiktatni a bűnt az életből. Ha, és meggyőződésem, hogy így van, minden baj gyökere ez, és minden mögött ez húzódik meg a bűn, akkor ez a nagy kérdés. Hogyan lehetne kiiktatni az életből a bűnt? Az első bűneset bibliai leírása szerint Isten egyrészt megbüntetett mindenkit, aki az első bűnnek részese volt. Másrészt egy különös ígéretet mond ott az első bűneset kapcsán az Isten, mint megoldást a bűn nagy kérdésére. Ez az ígéret, amit Isten megígér, ez az asszony magva, aki majd a kígyó fejére tapos, Jézus maga. Ahogy megjelent az emberiség életébe a bűn, megjelent rögtön a kegyelem, Isten ígérete, megoldása, Jézus. És már is elérkeztünk most olvasott napi igénk kapcsán Jézus megkísértéséhez. Kedves testvérek, nagyon szeretném, hogy tanuljunk. Sokat gyötrődtem napokon keresztül ezzel a napi igével. Nagyon szeretném, hogy tanuljunk, mert démonizálódik az egész világ. És démonizálódnak az emberek, és még a keresztények sem mentesek ettől. Azt látom, hogy az ördögi erők olyan harcba indultak, hogy már-már tombolnak, és a végidők jelei felsejlenek. Ezért nagyon-nagyon fontos lenne megérteni ennek az igének az üzeneteit. Hát menjünk sorba. Az első a kísértés kapcsán az, hogy mikor történik Jézus megkísértése. Ez egy nagyon fontos dolog. A bibliai híradás szerint ugyanis Jézus első élete első 30 évében nem kísértette meg az ördög. Milyen érdekes. Sehol nem olvasunk róla, hogy a gyermek Jézust, az ifjú Jézust, a felnövekvő Jézust, a dolgozó Jézust, a családba élő Jézust megkísértette volna az ördög. Mikor következik be Jézus megkísértése? Kedves testvérek, amikor elkezdi a sátán elleni, a bűn elleni közvetlen harcát, addig esze ágába sincs az ördögnek megjelenni, hogy megkísértse az Urat. De abban a pillanatban, amikor Jézus elkezdi a munkáját, azaz megkeresztelkedik, és az égből Isten megszólal, mindenki számára hallható módon, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ahogy Jézus innen elindul, jön a kísértés. Mert a sátán tökéletesen tudja, most kezdődik a harc. Életre, halálra. Milyen érdekes lesz majd, hogy hogy kezdi Jézust kísérteni. Ugye ez a mondat hangzik el az atya szájából, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Mit mond neki először a sátán? Ha Isten fia vagy. Az Isten azt állítja, hogy Te vagy, a sátán azt mondja, hogy ha Isten fia vagy. Biztos? Most, kedves testvérek, amikor Jézus a megváltó munkát kezdi, a Golgota keresztjére készül, az ördög, a sátán és annak erői legyőzésére készül, és elvonul ehhez 40 napra böjtölni és imádkozni, Istennel együtt lenni, ahogy ezzel végzett és indulna, akkor jelenik meg a kísértő. Addig nincs miért megkísérteni Jézust. Nincs miért. De ő nagyon jól tudja, hogy a bűn ellenszere a megváltás lesz. És ezért megkezdődik a kísértés. Jézus 40 napig nem evett és nem ivott ott a pusztába. Nyilvánvalóan nagy próbatétel volt ez a szervezetének. Egész valójával készült a keresztre. Készült arra, hogy a bűn minden embert pusztító és az egész világot elemésztő átkától. Ebben az átokban élünk sokszor. És végső kárhozattól megmentse a világot, és akkor előáll a világ fejedelme a sátán, hogy megkísértse, hogy eltérítse ettől. Ültem felette, sokat gondolkoztam ezen, hogy hát Jézus kísérthető. És kedves testvérek, Jézus az ő istensége szerint nem kísérthető. Ő maga mondja a János evangéliumába, hogy jön a világ fejedelme, ugye ez a sátán a világ fejedelme. Jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Mi azért vagyunk elbuktathatók, mert van bennünk valamije. Mindannyiunkban. Ezt nevezi az ige ősbűnnek. Mindnyájunkban van kapcsolópontja. Mi azért vagyunk nem csak kísérthetők, de elbuktathatók. Jézus a maga istenségében, mint valóságos Isten, nem volt megkísérthető. Nem volt benne a sátánnak hídfő állása, ahogy van bennünk. Igen ám, de Jézus valóságos ember is volt. És valóságos emberségébe viszont kísérthető volt Jézus. A Filippi levélben olvassuk, hogy az emberekhez mindenben hasonló volt Jézus. Ami azt jelenti, hogy sírt, szenvedett, éhezett, küszködött, meg lehetett köpni, szorította a halálfélelem, ki lehetett végezni, meg lehetett ölni. Hozzánk mindenben hasonló volt. Valóságos ember volt, és valóságos emberségébe kísérthető volt. Mikor áll elő a sátán, hogy megkísértse? Így mondja az ige, és mikor megéhezett. Mikor megéhezett, akkor kezdődik a kísértés. És elkezdődik kettőjük közt egy szellemi párharc, megrendítő, nem erről fogok beszélni, csak megjegyzem, igét mond a sátán mindig Jézusnak. És mindig igével válaszol Jézus a sátánnak. Megérne egy Isten tiszteletet. Egy ige párharc kezdődik kettőjük között. De ma nem ez a célom, hogy erről beszéljek. Nos, testvérek, a kísértéstől azonban a bűn elkövetéséig egy folyamat zajlik. A kísértéstől a bűnig lezajlik egy folyamat. Az első bűnesetre megint vissza kell, hogy térjek. Éva ugyanis azt a gyümölcsöt, amelyiket Isten úgy tiltott, hogy amely napon eszel, vagy csak érinted is, meghalsz, azt a gyümölcsöt az Isten ellen lázító sátán szavára három lépésben látja meg. Először azt látja, hogy jó. Jó az enni. Aztán azt látja másodszor, hogy kedves az a szemnek. És harmadszor, hogy kívánatos az a bölcsességért. Jó, kedves, kívánatos. Hogy jó a testnek, hogy kedves a szemnek, hogy kívánatos a bölcsességért a szellemnek. Test, lélek, szellem. Kedves testvérek, a bűn azóta is így, ezen az úton jön és teljesedik ki. Test, lélek, szellem. Mi volt a sátán célja Ádámmal és Évával és a kísértéssel? Alapvetően egyetlen egy dolog, hogy forduljanak el Istentől. Találjanak új Istent maguknak. És segít nekik. Ti magatok legyetek azzá. Hogy mondja neki? Jónak és gonosznak tudói lesztek. Pont olyanok lesztek, mint az Isten. Isten tudja, mi a jó és mi a rossz. Ti pont olyanok lesztek, mint az Isten. Ti is fogjátok tudni igazán, hogy mi a jó és mi a rossz. És azóta nem ezt csináljuk. Istenkedünk, Isten helyére álltunk. Milyen fölényesen nyilatkozunk arról, hogy ki milyen, hogy mi az igazság, mi a hazugság, mi jó, mi rossz. Mintha istenek lennénk, tehát tévedhetetlenek vagyunk. Milyen fölényesen nyilatkozunk mindenről és mindenkiről. Olyanok lesztek, mint az Isten. Jó és gonosz tudói. Nincs többé szükség Istenre. És azóta hányan élik az életüket, hogy istenkednek a családjukba, elviselhetetlen módon. Istenkednek azon a kis szemétdombon, ami az életterük. És úgy gondolják, itt megmutathatom, hogy ki vagyok én. Mit jelent, hogy én mondtam valamit? Hát akkor, ha én meg tudom mondani, el tudom dönteni, el tudom intézni, mi szükség van Istenre? Semmi. Ami szerintem igaz, az igaz. Ami szerintem nem, az nem. A sátán Jézussal ugyanezt próbálja. Változtasd a köveket kenyérré. A testnek az jó. Ha Isten fia vagy, változtasd, jó. Próbáld meg Istent, ugor le a templom tetejéről. Bízol benne, ugor le. A nép meg lent van és látja. Meg fogja őrizni a lábadat az Isten. Kedves lesz a szemnek, hogy földet érsz és semmi baj nincs. És jön a harmadik, a hatalom, a világuralom. Kívánatos a bölcsességnek. Neked adom. Te tudod, milyen fontos dolog a hatalom, kívánatos. A lényeg, hogy lázadj föl az Isten ellen, fordulj ellene, fordulj a cél ellen. A Golgota keresztje ellen, a bűn ellen, a sátán ellen. Jézus válaszol, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából jön. Aztán ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, és a harmadik, az Urat, a te Istenedet imádd, és néki szolgálj. Kedves testvérek, nagy kérdés az, hogy miért van a Jézus megkísértésének a története megírva a Bibliába. És ez lesz az utolsó pont, amiről beszélek. Miért van megírva ez az egész? Először is azért, hogy megértsük, hogy mi történik a világban. Látszólag ez egy olyan össze-vissza, összezavart, összekevert világ, hogy érthetetlen. Ez a sátán célja, ez a neve, összekeverő, összezavaró. Ez a sátán célja. Ezt jelenti a neve magyarra fordítva. Az emberek ne lássák, ne értsék, hogy mi történik. Az emberek buta dolgok ellen induljanak harcba, a lényeg ellen ne, arról ne tudjanak semmit. Azért van megírva számunkra Jézus megkísértésének története, hogy először is megértsük, hogy mi történik ebben a világban. Olyan jó lenne megérteni a 21. századi Magyarországot is. A 21. századi Európát és világot is. És meg lehet érteni. Az ember akkor kezdett butulni, mikor elfordult az Istentől. És elhitte, hogy valami más Istennel jobb együtt élnie. Ez az én Isten és a pénz Isten a Biblia szerint. Hogy én leszek Isten helyett Istenné? És a pénz, amikről a Biblia azt mondja, hogy minden rossznak gyökere. Keressétek a gyökeret. Minden rossznak gyökere. A pénz szerelme. Azért van megírva számunkra Jézus megkísértése, hogy próbáljuk megérteni, hogy mi történik a világban, hogy mi van a dolgok mélyén, és pontosítok, hogy ki van a dolgok mélyén. Isten igéje azt válaszolja, hogy a sátán, a világ fejedelme, akiről azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől, aki mindig Isten elhagyására csábít. Mindig. Nézzétek, milyen nagy sikerrel megy. Aki mindig új isteneket kínál. A világot soha nem fogja megérteni az, aki Istent elhagyta. Azt, ami a világban történik, abból semmit nem fog megérteni az ember. Mert az ördögnek pontosan ez a célja, hogy ne is értsen meg belőle semmit. Akkor lehet vele megcsinálni bármit. Másodszor azért van megírva ez a történet, hogy megértsük, hogy mi is kísérthetők és elbuktathatók vagyunk a megromlott bűnös énünk okán. Kivétel nélkül kísérthetők és elbuktathatók vagyunk a megromlott bűnös énünk okán. A pszichológia azt mondja, ilyen nincs. Ne higgy benne. Nincs bűnös én. Bűntelen gyermekek vannak, ahogy megszületnek. Van egy rossz társadalom? Igen. Mitől rossz? Van egy világ, ami hat az emberre, és majd ezt teszi rosszá a dolgait, vagy a döntéseit. Ugyan már. Kísértetünk a test kívánsága által, a szemek kívánsága által, és az élet kérkedése által, hogy felsorolja a Biblia. Aztán azért van megírva Jézus megkísértése és győzelme, hogy megértsük, hogy a bűnös énünk mégis kapcsolatba kerülhet a bűntelen Jézussal. Akkor tud az ember a Biblia szerint ellene állni az ördögnek, úgy, ahogy Jézus tette, akitől aztán elfutott. Ha a bűntelen Jézussal összekapcsolódik az élete. És ha azt látjátok, hogy a világban nő a sötétség, a feszültség, a bűn, a baj, a nyomorúság az azért van, mert egyre kevesebb ember kapcsolódik össze Jézussal. Új Istene van. Az én Isten és a pénz Isten. Így válik az ember teljesen védtelenné. Ha a bűntelen Jézussal összekapcsolható az életünk, akkor ha elestünk is a kísértésben, akkor is fel tudunk kelni. De csak akkor. Különben azt mondják, szedd össze magad, micsoda butaság. Szedd össze magad. Jobbról, balról, lentről, föntről, életből, halálból, miből szedje össze magát? Ne őrülj én ellenségem, elestem, de felkelek. Hogy kerülhet végül is kapcsolatba az életünk Jézussal? Testvérek, kizárólag hit által. Jézus azt mondta, és ezzel fejezzük be, én azért jöttem, hogy az ördög munkáit lerontsam. 2000 éve hisszük és tapasztaljuk, hogy ez működik. Hogy Jézusnak van hatalma egyedül ezen a világon az ördög munkáit lerontani. Ez egy egyéni, egy ember életében úgy történik, hogy hitáltal Jézus hatalma alá kerül, és kikerül a sátán hatalma alól. Jézus hatalma alá kerül, és kikerül a gonosz hatalma alól. És attól kezdve képes lesz ellenállni is. Képes lesz győzni is. És képes lesz minden elesés után felkelni is. És újra kezdeni is. És másoknak is segíteni is. És ébreszteni az embereket is. Hogy a baj gyökereig juss és láss el a magad életében is. Ne higgy a jelenségek kenegetésébe és bekötözésébe. A kenőcs leszárad, a kötés lerohad, és ott marad az ősbűn, az igazi probléma. De aki összekötődik hitáltal Jézussal, a bűntelen Jézussal, annak Jézus hatalmat ad arra, hogy legyőzhesse a legyőzhetetlent. Szívből kívánom, hogy gondolkozzatok rajta, és hogy ne szabaduljatok meg addig a gondolkozástól, míg meg nem győzettetek. És ha meggyőzhetett Isten szent lelke, akkor boldogan kötődjetek, kapcsolódjatok össze Jézussal, hit által. Mert nem kell boldogtalan házasságba élni, mert nem a válás oldja meg a gondokat, mert nem kell alkoholistának lenni, mert nem kell kábítószeresnek lenni, mert nem kell az ideg és elme osztályon kikötni, mert nem kell őrültnek lenni, ahogy egyre több őrült él köztünk, akik ügyeket intéznek fejszével, lapáttal, baltával, fegyverrel, köpéssel, ütéssel. Hát nem látjátok, hogy valami szörnyű baj van? És baj van társadalmi szinten, országos szinten, világszinten. Összekötődni az egyetlen bűntelennel, hitáltal. És akkor lesz győzelem a sátán felett. Kívánom mindannyiunknak. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy olyan egyértelművé tetted a kezdetektől fogva, hogy miért érkezel közénk test szerint is, amit mi sokszor elkomolytalankodott, eljátékosott karácsonyként ünneplünk, holott az volt a belépésed ide a földre, az ember életébe, hogy megvívd ott a Golgota keresztjén önmagad élete feláldozásával a bűn elleni harcot. Köszönjük, ha veled összekapcsolódhat az életünk, akkor a te világodba kerülünk, ahol már lehet győzni. És ha elbuktunk is, lehet újra felállni, újra megtisztulni és újra kezdeni. Könyörülj rajtunk, hogy komolyan vegyük azt, amibe te belehaltál. Hogy ne söpörjük félre, buta élet idegen beszédnek ítélve azt, amit mondasz, miközben körülöttünk arat az erőszak, a betegség, a nyomorúság és a halál. Engedd, hogy meglássuk azt, amit csak a te lelki látásoddal láthat az ember, ha az övé lesz. De hadd lássuk ne csak a bajt, hanem az egyetlen megoldást, Jézust. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy felragyogjon előttünk az, hogy te ki vagy, és hogy kész vagy az életedet összekötni a miénkkel. Könyörülj rajtunk, hogy bennünk is ott legyen a vágy és a készség. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, pénteken 5 órakor a mini ifi, és pénteken 6 órakor a nagy ifi bibliaórája van. Vasárnap 10 órakor van az istentisztelet, ugyanekkor gyermekistentisztelet is van, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Lehet jelentkezni már a 2012-es konfirmációra, 12. életévüket már betöltött gyermekeket várunk oda, illetőleg olyan felnőtteket, akiknek az életéből ez annak idején kimaradt. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Sokan elmaradtak, testvérek, a 2011-es egyházfenntartói járulék befizetésével is, bátorítunk és kérjük is, hogy pótolja, aki teheti. Ne feledkezzünk el a karácsonyi hálaáldozati borítékról sem. Jó előzetesen jelezzük, majd egy körlevélbe pedig meg is írjuk minden nyilvántartott egyháztagunk számára, hogy a 2012-es esztendőben, amikor az adózással kapcsolatos nyilatkozatainkat megtesszük, akkor van lehetőség a 2x1%-ból az egyik 1%-ot a mi kapunyítás elnevezésű közhasznú alapítványunk céljára adni. Ez a kapunyítás döntően szegény gyermekek és családok megsegítésére született alapítvány, egyre többen vannak, és egyre többen lesznek. Szeretnénk segíteni rajtuk, ahogy eddig is segítettünk a gyülekezet pénztárából, de ez olyan méreteket kezdett ölteni már, amely onnan nem fedezhető, ezért létrehoztuk ezt az alapítványunkat. Kérjük, hogy gondoljunk majd annak idején erre. Ennek része az is, hogy február 18-án jótékonysági estet fogunk rendezni a Chilibe. Két világháború között ez a gyülekezet sok ilyen jótékonysági estet rendezett, különböző cél megnevezésekkel. Mi is teszünk most erre nézve egy kísérletet. A belépő erre a jótékonysági estre 3500 forint lesz vacsorával együtt. Jelzem előre, hogy korlátozott létszámba tudunk bemenni a Chilibe. A mostani információnk szerint 300 ember van összesen, akit oda le lehet erre a jótékonysági estre ültetni. A belépő azonban nem az alapítvány támogatása, ahhoz külön támogató jegyeket készítettünk, 1000, 2000, 5000 és 10000 forintos áron. Ugye az a nagy tervünk, hogy ahhoz, hogy a gyerekeinket tudjuk vinni, pihentetni, konferenciáztatni, a szegény családokkal ugyanezt meg tudjuk tenni, egy konferencia központot szeretnénk valahol kialakítani. Ebben az ügyben már több lépést is tettünk. Ennek a február 18-i jótékonysági rendezvényünknek a bevételét is erre a célra kívánjuk fordítani, csak és kizárólag. A Reán következő héttől kezdve lehet majd megvenni a belépő jegyeket 3500 forintos áron. Fogom a jövő vasárnap jelezni, hogy technikailag hogy és hol fog ez bonyolódni itt a gyülekezet területén. Mindenesetre, aki erre gondol, készüljön, még egyszer mondom, korlátozott számban vannak a jegyeink. Tehát a gyülekezetben ennél többen járunk és vagyunk, mint ahány jegy létezik majd. Gondoljunk rá. Hittantáboros szülőknek jelezzük, hogy most istentisztelet után egy megbeszélést tartanánk Takaró Mihályné Márti vezetésével a gyülekezet valamelyik termében, majd gondolom attól függően, hogy hány hittanos szülő van jelen. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Mólya Gerzsonné testvérünket, gyülekezetünk hűséges tagját, évtizedeken keresztül a vasárnapi istentiszteletnek és az asszonykörnek is hűséges tagja volt ő, 91 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászolóknak, hátramaradottaknak. Istentiszteletünk végén a 278. számú dicséretünknek a 8. versét énekeljük, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, majd a magyar himnuszt